Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több iskola is bombafenyegetést kapott délelőtt. Az érintett intézményeket kiürítették, de sehol sem találtak robbanóanyagot. Más iskolák jelezték, hogy bár nem érintettek, valóban tömeges akcióról van szó a múlt hét után ismét. Az Eduline információi szerint bombariadó volt az Egri Kemény Ferenc általános iskolában, a Kesznyéteni Móra Ferenc általános iskolában, a Gilincsi gyermekotthonban, a Miskolci SC Szent Pál István kereskedelmi és vendéglátó technikum és szakképzőiskolában, a szintén Miskolci II. Rákóczi Ferenc általános iskola a Győri Kapui tagiskolájában és a Bőcsi Koncz József általános iskola és alapfokú művészeti iskolában is többek között. Donald Trump újraválasztott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között. Amikor ő arról beszélt, hogy repülő rajt lesz, akkor tudta, hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, el fogjuk érni az 1 millió forintos átlagfizetést. Bíztató jel például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése. Bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátásai, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a nyugdíjak növekedését is, jelentette ki a miniszterelnök. Szavai szerint ez Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország garanciákat kapott az Európai Bizottságtól arra, hogy az ukránok újra átengedik a területükön az orosz gázt, de ha ezt a megállapodást a bizottság nem tartja be, akkor a fél év múlva esedékes uniós döntés alkalmával a szankcióknak vége lesz, el fogjuk törölni őket. A bruttó hazai terméken túl emberi életek vannak. A befolyásoló mutatók kedvezően alakultak az elmúlt időszakban, jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 állami televízióban. Palócz André, az utolsó negyed évben 0,4%-kal bővült magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatban elmondta, sokkal fontosabb, milyennek érzi az aktuális helyzetet a lakosság, a háztartások. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság belül rendben van, úgyhogy az igazi kérdés a külső környezet, ahol elsősorban Németországra kell figyelni, mert a német gazdaság jelentős visszaesése politikai folyamatokat is elindított. Soha nem született még olyan kevés gyermek Magyarországon, mint tavaly. 2024-ben 77.500 baba jött világra, 9,1%-kal 7.725-tel kevesebb, mint 2023-ban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 1949-ben kezdték vezetni a statisztikát, azóta ez volt a valaha mért legalacsonyabb születésszám. Decemberben 6.339 gyermek született és 11.773 ember halt meg. Az előző év azonos időszakhoz képest a születések száma 4,1, a halálozásoké 7, a házasságkötéseké pedig 25%-kal csökkent. 2024. decemberében az ipari termelői árak átlagosan 9%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, a belföldi értékesítés árai 4, az export értékesítésé 11,5%-kal felülmúlta a 2023. decemberit. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni gyengülése okozta, jelezte a KSH. A belföldi értékesítési árak 1/10, az exporté 0,4, így az ipari termelői árak összességében 0,3%-kal múlták felül az előző havi értéket. Tavaly 314 millió euró összegű finanszírozást nyújtott Magyarországon az Európai Beruházási Bank csoport. A hitelekkel a vasúti szolgáltatások javítását, a helyi gyártók villamos energia igényének kielégítését, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálták. A Vác-Romhány közötti nagynyomású távvezetékelnek Keszeg település közelében gázkifúvás történt. Lantos Csaba energiaügyi miniszter közleményben tudatta, hogy a vezetékszakasz javítása miatt megszűnt a gázszolgáltatás 57 nógrádi településen. Az érintett önkormányzatokat a vészhelyzeti rend szerint értesítették. Az érintett lakosoknak el kellett zárniuk a gázzal működő készülékeket, és majd óvatosnak kell lenni a visszakapcsolásnál. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3 és -2, napközben aztán +7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. A január 6-a, vagyis vízkereszt és hamvozó szerda közé eső időszakot a vígmulatságok, vagyis a farsang időszakának nevezzük, amely a hagyományok szerint az önfelett mulatozás, a dús lakomák időszaka, amikor is elbúcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Velencében már István napján, december 26-án, Spanyolországban pedig Sebestyén napkor, január 20-án kezdődik a farsang, míg Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelőző héten tartják a tényleges farsangot, amely nálunk húshagyó kedden éri el a befejező tetőpontját. A farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb ünnepek közé tartozik. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, a bolondozás, a tánc, a bálok jellemzik, azaz az önfelett ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsang időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangifánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fán kedvéért. Farsangkor fánkot kell lenni, és illik házilag is készíteni. A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba. A farsangi szokás hagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édeskel tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral töltünk. Hogy hogyan is készül a farsangi vagy szalagos fánk, és milyen receptet érdemes követnünk, azt Süye Károlyné Klárika osztja meg hallgatóinkkal.
Ugye tradicionális, hagyományos a szalagos farsangi fánk, egyes vidékeken pampuskának is hívnak, Szuhakálóba is úgy hívtuk, de itt az Alföldön is találkoztam már, akkor valaki, egy farsangi bálunk volt, népművelők bája és a fegyver neki fiú, azt mondja, hogy igazgatónő, van-e még abból a pampuskából? És úgy felkaptam a fejem, mondom, jé, hát itt is hívják így a fánkot, hogy pampuska, tehát van a szalagos farsangi fánk, vagy pampuska, aztán sokféle változata van a csörögefánknak, amit forgácsfánknak is hívunk, sőt, Szuhakálóba ezt herőcének hívtuk, meg hát még biztos tájegységenként változik, de hirtelen ez a három jut így eszembe, ez a három elnevezés, ami tulajdonképpen ugyanazt takarja. Mostanában jó néhány gasztronómiai műsorban is különböző fánkok vannak, hát többek között Borbás Marcsitól hallottam tavaly a virágfánkról, annak az elkészítését, azt is tavaly én elkészítettem, akkor ő mutatta be az aluteljes fánkot, vagy az ő vendége, most erre már nem emlékszem pontosan, ez is az elmúlt évben volt, és most ismétlik a műsorait, most a guruló fánkot mutatta be, ezt még nem készítettem el, de majd valószínű, hogy meg fogom csinálni. Tehát ez visszakereshető, ezeknek a receptje az interneten, ezt nem fogom ismertetni, csak érdekességként elmondtam. Kezdjük azzal, amit én szoktam sütni, a szalagos farsangi fánkot. Először a hozzávalókkal, 60 deka liszt, 4 tojás sárgája, 8 deka kristálycukor, 3 centiliter rum, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, 10 deka vaj, egy mokás kanálsó, 2 vaníliás cukor, tehát 20 g vaníliás cukor, hát és körülbelül egy fél liter olaj kell a sütéséhez. Annál jobb, ha bőolajba sütjük, jobban följön, szallagosabb, ha pedig kevés az olaj, akkor hamarabb megbarnul, és még nem sült át a tészta. Tehát az elkészítése az úgy történik, hogy 1 deci langyos tejben megfuttatjuk az élesztőt. Hát ez a megfuttatjuk az élesztőt, volt nekem egy olyan valaki ismerősöm, aki azt mondja, hogy mondja már, mi az, hogy megfuttatjuk, körbe szaladunk a konyhán, vagy hol futtatjuk meg. Hát én általában, amit kell, tésztát készítek, én mindig egy kis kovászt készítek először, ami úgy történik, hogy megmelegítem a tejet, langyosra csak, mert ha meleg tejbe tesszük be, akkor nem jön fel az élesztő, ha pedig hideg, akkor úgy szintén ez a gond vele, és én mindig a cukor felét bele szoktam rakni, tehát ha több cukor van benne, a cukor az jobban gerjeszti az élesztő gombáknak a működését, és akkor teszek rá, amikor elkevertem, belemorzsoltam az élesztőt a tejbe, elkeverem simára, és teszek hozzá 1-2 kanál lisztet, ezt szintén simára keverem, és akkor télen a radiátor, a nyáron meg ugye nem kell nagyon válogatni a meleg helyek között, akkor pedig melegen teszem, és gyönyörűen följön, ezt egy nagyobb tálba szoktam, vagy nem túl nagyba, de nem a tejmennyiségéhez szabom a tálat, hanem annál nagyobbat, van egy olyan fehér zománcos tálam, abba szoktam, és gyönyörűen följön teljesen a tetejére, akkor átkavarom ezt a kovászt, és megvárom, hogy ismét megkeljen. Mindig, ha ezzel készítem, sokkal könnyebb a tészta, jobban följön a sütésnél. Közben, még ez az élesztő dolgozik, addig beleszitáljuk a lisztet egy tálba. Hát ezt már mondtam, azt hiszem máskor is, de megismétlem, hogy érdemes mindig átszitálni a lisztet, mert így levegősebb lesz a tésztánk, mert könnyebb lesz a liszt is, és hát főleg az, hogy nem kerül bele szennyeződés. És még azt szeretném mondani, hogy előző nap a hideg kamrában mindig bevisszük a konyhába, amikor keltésztát készítünk a lisztet, hogy egyforma meleg legyen, mert egy túl hideg liszthez hiába adjuk hozzá a langyosra megkelt élesztőt, akkor hosszabb idő lesz a kelési idő, mint ha egyforma melegen vannak, sőt a tojást is érdemes, tehát a hozzávalókat érdemes előző este a konyhába készíteni, ahol melegebb van, mint a kamrába.
Igen, adjuk nekik időt, hogy szobahőmérsékletűvé
igen, váljanak. Igen, így van, egy éjszaka erre kell. Hát azért van, amikor elfeledkezem róla, vagy nem is gondoltam még előző nap, hogy fogok sütni, akkor persze, hogy akkor veszem ki, de hát azért nem történik tragédia, hogyha ha akkor visszük, csak célszerűbb előtte. És akkor a maradék tejet is meglangyosítom, amihez hozzáteszem a sót, a többi cukrot, sőt a tojás sárgáját is, ezzel szépen simára keverem, és a reszelt citromhéjat is. Összekavarjuk, a liszthez öntjük, és a már megkelt élesztővel együtt, ezt fakanállal jó hólyagosra kikeverjük, közben hozzáadjuk még a vaníliás cukor egy részét, és a rumot. A rumra pedig azért van szükség az ilyen zsírba sülté vagy olajba sült tésztáknál, hogy nem szívja annyira magába az olajat, és tulajdonképpen a sütés alatt az alkoholnak az alkoholtartalma az elmegy, gyerekek is ehetti. Ez a tészta akkor van jól, hogyha elválik az edény falától, és ekkor adjuk ehhez a tésztához a lehűtött előre, tehát megolvasztott és lehűtött vajat. És ismét jól összedolgozzuk, ezt már nem kell olyan túl sokáig csinálni, ezt is langyos helyen kell, mindig tegyünk a tára egy tiszta fehér konyharuhát, és én erre szoktam még egy vékonyabb plédet is tenni, hogy jó melegbe legyen a tészta. Majd amikor megkelt, átdolgozzuk. A nyújtótáblát elég alaposan be kell lisztezni, hogy ne ragadjon oda. 2 centi vastagságúra kinyújtjuk, hát ha többet készítünk, akkor 2 cipóba is lehet, hogy ne kelljen az egész tábla szélességébe, hosszába nyújtani ezt, és tehát 2 centisre kinyújtjuk, és körülbelül egy 8 centi átmérőjű pogácsa szaggatóval kiszúrjuk, és lisztezett tálcára rakjuk, még így is keresztjük, ismét letakarjuk, mikor ráraktuk a tálcára a fánkokat, és akkor a leesett darabokat, mert ahogy kiszúrtuk a fánk szaggatóval, vagy a pogácsa szaggatóval a fánkokat, a leesett darabokat mi úgy szoktuk, hogy összegyúrjuk, és rudakat formálunk belőle, és ebből a rudakból ilyen sodratokat készítünk, és a két rúd végét összefogjuk, és úgy sodorjuk meg, ezt is keresztjük, az olajat megmelegítjük, de csak közepes forróságúra, megpróbáljuk, hogy melegen már, azt pedig úgy szoktam, hogy egy picit darab tésztát beledobok az olajba, és ha rögtön feljön, akkor már kezdhetjük is a sütést. A sütés előtt, mielőtt betesszük a fánkokat, akkor megfogjuk a két kezünkbe, és a két hüvelykújunkat belenyomjuk középre, egy picit széthúzzuk, és akkor ott lett egy ilyen kicsi üregszerű, nem lyukasztjuk át, lesz egy kis üregszerű, ahova tálaláskor belekerül majd a különböző ízű lekvár, ki miért szeret, vagy dzsem. Édesanyám mindig fedő alatt sütötte ezt a fánkot. Egyszerre ne tegyünk bele túl sokat, a fedény nagyságától függ, 4-5 darabnál több ne kerüljön bele, hogy legyen neki helye a terjeszkedésre. Édesanyám rárakta mindig a fedőt, de amikor levesszük a fedőt, arra vigyázunk, hogy a keletkező vízcseppek ne menjenek bele, mert akkor elkezd sercegni az olaj, tehát óvatosan vegyük le róla, és máshol töröljük le ezt a vízcseppet, hogy ne kerüljön rá, amikor újra rátesszük. És akkor ilyenkor szinte a fánk magától meg is fordul, főleg, ha nem túlzottan nagy. Mindkét oldalát megsütjük, és konyhai papírtöllőre kiszedjük, hogy a benne levő olaj azért felszívódjon, mert a nagyon túl olajos fánk az nem annyira élvezhető, nem annyira finom, és amikor már erről a papírtörlő megszívta magát, tálalótára rakjuk, meghintjük vaníliás porcukorral, és amit az előbb említettem, a közepébe tehetünk baracklekvárt, vagy pedig a tányéron tálalunk hozzá még baracklekvárt. Most a lányomék nálunk vannak, és a nászasszonyom küldött fánkot, de még másnap is olyan finom volt, szallagos volt, tehát egyből a szallagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik. Csörögefánk, amiről már mondtam, csörögefánk, forgásfánk, herőce, akkor ismertetném a Horváth Ilona receptjeit, de ez most tényleg teljesen az ő. Én nekem egy 1979-es kiadású, már tiszta salátává vált könyvem van.
Kissé megbarnultakokkal.
Megbarnultak a lapok, már újra van köttetve. Tehát a csörögefánknál hozzávalók 35 dekal liszt, 5 tojás sárgája, 1 kis kanál cukor, kevés tejföld, csipet só és a sütéshez olaj. A lisztet a tojássárgával, a cukorral, a csipet sóval és annyi tejfölrel gyúrjuk össze, hogy leves tészta keménységű legyen, tehát hogy jó kemény legyen. Hát Horváth Ilona úgy írja itt, hogy 22 pici gombócot formázunk belőle, mindegyikből vékony lapot nyújtunk, és a dereje metszővel párhuzamosan bevagdossuk a végeket, és a vágáson keresztül áthúzzuk. És akkor bő forró olajba hirtelen tűznél aranysárgára sütjük, porcukorra meghinte forró baracklekvárral tálaljuk, és még ajánlja, hogy egy kis rumot tehetünk a barack ízbe, mert attól még finomabb lesz. Hát én ezt még nem találkoztam, mert az ő receptje alapján nem csináltam, csak a kelcsőrögét, hogy egyenként kell elnyújtani, de szerintem, ha a nagy gombócot elnyújtjuk és úgy vagdossuk el, mint az egyébként a csörögefánkot, akkor se fog történni nagy hiba. Mert azért egyenként elnyújtani egy picit macerásabb, és az biztos nem is lesz egyforma. És van a kelcsőrögéje, ezt kipróbáltam, és ez is finom másnap, mert másnap vittem a lányomékhoz, és az unokáim nem győzték enni, és nagyon jó volt. Tehát itt 25 deka liszthez kell 4 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 deka élesztő, 1 deci tejföl, 1 kanál rum, ehhez is kell egy csipet só, és hát olaj vagy zsír a sütéshez, és a hintéshez pedig szintén vaníliás cukor, porcukor, és hát ehhez is a baracklekvár dukál. Az élesztőt, ahogy már említettem, a langyos tejbe feloldjuk, ezt nem mondom el, mert ezt ugyanúgy kell csinálni. a többi anyaggal összevegyítjük, jól kidolgozzuk, hogy rétes tészta keménységű legyen, tehát ez puhább lesz, mint a másik. A másik tészta, mintha tésztát nyújtanánk, olyan keményre kell, ez pedig egy kicsit lágyabbra, de azért az én tapasztalatom szerint nem kell annyira lágy legyen, mint egy rétes tészta. A kettő között mondanám, a kétfajta tészta között. És akkor ebből két szipót formálunk, és pihentetjük legalább egy fél óra hosszát, de még tovább sem árt. Kinyújtjuk 3 mm vékonyra, és derejen metszővel 10 cm nagyságú lapokat szabunk belőle. A lapok belsejébe szintén teszünk két vágást, amin áthúzzuk a végeket. Ettől lesz egy ilyen kicsit kanyargós, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam.
Ettől lesz az az érdekes,
igen,
formája.
Igen, a formája, így van. És ezt is forró zsiradékba, először fedővel letekarva, mindkét oldalát ropogósra sütjük, és szűrőlapáttal szedjük ki, mint minden fánkot, ugye, és ezt is tegyük rá egy konyhai törlőpapírra, bár ő azt írja, hogy melegen vaníliás porcukorra meghintjük, én azt tapasztaltam, hogy meg kell várni, hogy meghűljön, mert kicsit rácsomósodik a cukor. Na most itt már 3 fánk receptet mondtam el, ahova csak tojás sárgája kell. Ismét felhívnám arra a figyelmet, hogy rakjuk el a tojás fehérjét fagyasztóba, és akkor legközelebb fel tudjuk használni. Éppen a Horváth Ilonka könyvében van egy fehér piskóta, amihez csak tojásfehérje kell. Tehát ez az ő receptje, és akkor mindjárt az én receptemet is elmondom.
Hogy hova sodor az élet, csak zakatolnak az évek, jön egy szélvihar, ami felkavar, visz a véred, hova vezet? Kicsit zavaros képek, mikor nem gyúlnak fel a fények, de te meg sem állsz, a csodára vársz, visz a véred, nincs üzenet. És hív a szerelem, olyan annyira kell nekem, amit érzek a szívemen, mint a nálig elkísér. Érzem, dakatul a szívem, vágtak, mint a legelején úgy kivállak. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Legyúlnak a fény, mellettem ébredsz, az a fél homály, ami körbezár, olyan édes, újra veled. Most együtt szárnyal a lelkünk, hideg tél után új napra keltünk, de ha véget ér, vajon mennyit ér, amit nyertünk, hova megyünk? És győz a szerelem, érzem, dakatul a szívem, vágtak, mint a legelején úgy kivállak. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Te vagy az, aki kell, soha nem kell többé várnod, rám a szeret. Te vagy az, aki engem már, mint családig elkísér, elkísér. Ha újra látlak, érzem, zakatul a szívem, vágtat, mint a legelején úgy kivállak. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhet élet mindig téged. Fura érzés,
mikor újra hozzám is. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtak, mint a lengyel.
Kedves hallgatóink, folytatjuk gasztronómiai műsorunkat, amelyben ma a fánkokról hallhatnak. Az előzőekben már több fánk receptje is elhangzott, de Süye Károlyné Klárika saját receptjét még nem hallhattuk, ez következik most.
Az én receptemben több liszt van, de hasonló az arány. Tehát 1/2 kiló liszt, 5 tojás sárgája, 1 tojásnyi vaj, ez körülbelül 5 deka, 1 tojásnyi porcukor, ez szintén olyan 4-5 deka, kevés só, tejföl, ehhez 3 evőkanál rumot, és ugyanúgy olaj a sütéshez. Nem szoktam zsírba sütni a fánkot, de állítólag nagyon jó abba is. Tehát ugyanúgy a lisztet tálba szitáljuk, közepére rakjuk a többi hozzávalót, és annyi tejföllel, hogy jó gyúrható tésztát kapjunk, alaposan kidolgozzuk. Ez 3 cipóba szoktam meggyúrni, és akkor körülbelül ezt is egy fél órát pihentetjük. Késfok vastagságúra nyújtjuk, dereje messzővel rombusz alakúra vágjuk. Én 6x6 centisre szoktam ezt. Van egy ilyen 6 centis vonalzóm, és akkor biztos egyforma lesz. Legfeljebb a szélekről lekerül az a pici kis hulladék. Ennek is a közepét átósan bemetszük, és az egyik csücskét áthúzzuk a nyilláson. A zsíradékot ugyanúgy felmelegítjük, és amit már mondtam, kipróbáljuk, hogy elég melege, ezt se rakjuk túl tele az edénybe, és hogy legyen hely a növekedésre, amikor az egyik oldala megsült, akkor megfordítjuk, és ugyanúgy konyhai papírtollőre kiszedjük. Ugyanaz a módja a továbbiakban, hogyha meghűl, akkor porcukrozzuk vaníliás porcukorral, és bármilyen savanykás lekvárt adhatunk hozzá, de azért legfinomabb a sárga barack. Hát ez, amit már amikor mondtam a húsos leveseket, bármilyen húsos leveshez másodikként egy tartalmas ebédet adtunk. És említettem már ugye azokat a fánkokat, amiket lehet látni interneten, televízióban. Ezeket is érdemes kipróbálni, mert főleg a szalagos fánk az elég időigényes, mire kidolgozzuk. A csőröge az nem igényel annyi energiát az embertől. Én mondom, kipróbáltam ezt az aludteljes fánkot, nagyon finom volt, és nem egy túlzottan nagy mennyiség ez, ami elkészül belőle, és ezt csak kanállal kell szaggatni, mert az aludtejtől egy kicsit lágyabb a tésztája, és hát olyan, mint egy kis egérkék, olyanok lesznek belőle. Virágfákot is kipróbáltam már, az is nagyon jó. Most az egyik receptnél említettem, hogy citromhéjat is tehetünk bele. Hát nem rontja el a citromhéja, a csőrögefánkot sem, abba is alkalmazhatjuk azért. Még azt szeretném elmondani, érdekességként, ugye, hogy most hosszú volt a farsang időszaka, hogy a görög katolikusoknál és a római katolikusoknál egy picit elválik a böjt kezdete. Nálunk most ez február 26-ig tart, a vajhagyó vasárnapnak hívják a görög katolikusoknál, és nálunk a hétfő a szigorú böjt, nem a szerdai nap. Hétfő az teljes hús és állati termék megtartóztatás, se tej, se tojás, semmi. Ilyesmi tartjuk a böjtöt, és a római katolikusoknál pedig ugye hamvazó szerdával kezdődik. Ott úgy van, hogy húshagyó kedd és hamvazó szerda, ez március 1-ére fog esni most. Ez egy jó hosszú, van, amikor rövidebb, mert a húsvéti időszak a holjárásához kapcsolódik. Ugye mi így szoktuk tartani a böjtöt. Hát legközelebb majd böjti ételeket fogok elmondani.
Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, bátran próbálják ki az elhangzottakat. Kálinének köszönöm szépen, hogy ma is itt volt velünk.
Én is köszönöm, jó főzőcskézést kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, akivel a szalagosfánk és a csörögefánk elkészítéséről beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Budai Ilona, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar népdalénekes előadó művész felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánok!
1848. évbe letekintett az Úristen a földre, onnan nézte egész Magyarországot, hogy harcolnak benne a szép huszárok. Magyarország környes körül füstölök, Kossuth Lajos szent ágyúja dübörög, maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország sok fiát. Maga fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország virágát.
Kossuth Lajos.
Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére. Bús nemzetet csekély paránya, ítélve örök árvaságra, zokogva est. Mint pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, húvjad. Segítsd a nyelvben bujdosókat, s vezesd a vándor énekest.
Tunyogi határ felé nézek, ott van, akit igazán szeretek.
A tonyogi határ felé nézek, ott van, akit igazán szeretek. Farkú fecske, szép barna menyecske, hová jöttél ide, ez idegen földre?
Nem jöttem én gyaló, kis fejlovam hozott.
Kotyog rajta, kovács jó barátom, igazíts meg rajta.
Verjél bele szeget, nyolcat vagy kilencet, kovács jó barátom, meglásd, megfizetek.
Hát ujján az acskó, benne ezres bankó. Kovács, jó barátom, az mind borra való.
Ha csak egy ló, ne tarts neki szolgát, elj, ha van szép szeretőd, annak viseld gondját. Igaz szóló madár, mindig azt tanulja, elj, haza, rózsám, haza, a magad szállására.
könnyeim soha se hultak volna. Csuhaj három vas villany elég, a tökörnek kötelít, három vas villany elég, kihaj csuhaj három vas villany elég. Úgy ég a tűz halomom, úgy élek én halomom, ha nem lopok cserélek, mégis igazán élek, kihaj csuhaj mégis igazán élek, ha nem lopok cserélek, mégis igazán élek. Haj, csuhaj, mégis igazán élek. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is. Kihaj, csuhaj, ha felakasztanak is. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is. Kihaj, csuhaj, ha felakasztanak is. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is. Kihaj, csuhaj, ha felakasztanak is.
Elhangzott műsorunkban Budai Ilona népdal énekes előadó művész felvételeiből válogatott Bartók Beáta.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2025. január utolsó napján, pénteken. A zenéket Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kollégák pedig Kvaszinger Jenő és Péderi Zsolt. Nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja: ha mindennek középpontjában mindig mi maradunk a saját elképzeléseinkkel, és azt hisszük, dicsekedhetünk valamivel Isten előtt, akkor sosem fogunk vele igazán találkozni. Ha viszont belül kicsivé válunk, akkor újra felfedezzük, milyen ámulattal tölt el Jézus imádása. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. 14 óra 5 perckor a Merítés Kultúra Országos Kitekintésben című műsorunk kezdődik. Egy új könyvben és számos digitális felületen ismerhető meg az Operaház története és előadásai. Vasárnap zár a Szépművészeti Múzeum Mezopotámia kiállítása. Lányok fiúk címmel játssza Denis Kelly monodrámáját Lovas Rozi. Egerben ezen a hétvégén vetítik a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál a BIDF filmjeit. A jövő héten jön a 44. magyar filmszemle Budapesten. És február 1-én az MVM Domban ünnepli 35. születésnapját a Republik. Ezek lesznek tehát a merítés témái 14 óra 5 perctől. Rádiónk tokai frekvenciáján 14 órától a lélekműhellyel jelentkezünk. Adásunkban összeállítást hallanak a legutóbbi Forráspont ifjúsági eseményről, melyen tanúságot tett többek között Gulyás Michel, olimpiai bajnok is. 14 órától rádiónk kis újszállási frekvenciáján a szülőföld szól. Műsorunkban bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum képzés kínálatát, valamint a SZETA tavaly ősszel lezárult Egyeztessük jogainkat, párbeszéd kezdeményezése öt településen című projektjét. 15 órakor az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd Faustina Kovászka nővér naplójából Dér Gabriella színművésznő olvas fel. 15 óra 25 perckor híreket mondunk. Ezután kezdődik a hitvalló, melynek témája a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján az erények lesznek. Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival beszélget. A 16 órakor elhangzó hírek után kívánságműsorunk szól. Ezután az iránytűben Csibi Károly lovarda vezető lesz a vendégünk, akivel a lovaglás szépségeiről, terápiás hatásáról, nyári táborokról, oktatásról és a kezdetekről is beszélgetünk.
Én 63 évesen kezdtem el a lovaglást, most ugye 76 éves vagyok. Egy reggel fölébredtem, és úgy gondoltam, hogy nekem ló kell. És akkor elindultunk ebbe az irányba, vettem két lovat, ez egy hucul volt az egyik, a másik meg egy hafling, ez egy kislovak, de nem pónit, tehát annál már valamelyes nagyobbak, és rögtön fel is ültem az egyikre, az rögtön le is lökött. Így kezdtem a feleségem, az azaz sem mertem menni, mert tiszta prezúr volt az arcom. Na, így kezdődött a lovaglás az én életembe. És aztán egyre jobban belelendültünk.
A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és a régiónk sporthíreit. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ezután elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk. 18 óra 40 perckor a közelkép vendége, Rostás Bea Piros, Prima Primissima Pro Agria díjas szobrászművész, aki nemrégiben kapta meg az Eger csillaga elismerést. A 19 órai hírek után kezdődik a könyvjelző. A holokauszt emléknaphoz kapcsolódva és a II. Világháború lezárásának 80. évfordulója kapcsán olvasnivalót ajánlunk. 19 óra 45 perckor a Turandot herceg kisasszony című mese 4. része hangzik el. 19 órától rádiónk Tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Műsorunk első felében Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepére készülve magyar költők Mária verséiből válogatunk. Majd Tóth Marianna mesterfodrásszal beszélgetünk szakmája szeretetéről. 19 és 20 óra között rádiónk kisújszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görögkatolikus összeállítás hangzik el. 20 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, 20 óra 5 perckor pedig újra műsorismertetéssel várjuk Önöket. Ez tehát délutáni és kora esti műsorkínálatunk, melyhez tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!